Tárkány Kovács Bálint a kulturális vendége, ezúttal Pár Jócsi nincs velünk, így kettesben beszélgetek Bálinttal, akivel a műsor első felében sok minden szóba került, a Völgytől a Kapolcsi Fesztiváltól kezdve a Borokig sok minden, de hát egyébként a te fő profilodról, a zeneművészetről nem beszéltünk, a cimbalom művészetről nem beszéltünk, már pedig azért annak ellenére sok mindent csinálsz, sok mindent csináltok, annak ellenére, hogy elköltöztél Budapestről vidékre, annak ellenére, hogy borászkodsz, annak ellenére, hogy verset írsz, és még ha jól tudom, regényt is, de itt most ugorjunk, mert akkor megint nem beszélünk a zenéről. Igen. Szóval mi az, ami most foglalkoztat? Mert én láttam valahol, hogy azért a Várkert bazárban már felléptetek, és föl is fogtok lépni majd október 10-én, méghozzá a koncertköltészettel. Ezért írsz verseket, vagy ez két külön dolog?
Hát azért lesz a koncertköltészet, mert verseket írok.
Ja, igazából.
Igen. Hát ugye már volt egy bemutató Hanvas Bélával, és a bor filozófiáját csináltunk egy zenés irodalmi estet ott a Várkert bazárban még a nyáron, és hát októberben lesz most a második előadása a sorozatnak, egyébként majd novemberben is lesz. Na most az októberiről tudok egy kicsit beszélni, mert most épp azon dolgozom ezerrel. Hát kérlek szépen, nagyon furcsán fog hangzani a dolog, nem is tudom, hogy kezdjem a történetet, kezdjem a saját perspektívámból. Igen, szóval, hogy mondtam, hogy írok verseket, és mondtam, hogy például a házról is szoktam írni, de hát nem csak a házról, hanem a ház körül, a diófáról, meg a diófához, meg a szilvafáról, meg a esti hangokról a kertben, ahogy a szilva vagy a körtele pottyan a fáról, ilyen dolgokról. És amikor hát ezekről így írogatom a verseimet, akkor hát egyszer csak merő véletlenségből úgy ráakadtam a most fog furcsa lenni a Tang-kori Kínának, ami a hát 1200 évvel ezelőtti Kína, hát és az ott működő költőknek a költészetére, akik hát azt kell mondjam, hogy ugyanebben a hangulatban ugyanilyen verseket írnak, és egyszerűen azt érzem rajtuk, hogy mintha kortársaim lennének, és mintha teljesen ugyanúgy gondolkodnának, mint én, és ez számomra teljesen hát nem is tudom, izgalmas, vagy felkavaró, vagy tehát, hogy egy olyan szoros kapcsolatot érzek tényleg, mint hogyha a elfbarátaim és hasonló gondolkozás, hasonló helyzetben lévő emberek lennének, holott a világ másik felén egy teljesen más korban éltek ők, Li Taipo, meg hasonló csodás költőknek a versei, és van egy nagyszerű film, ami a Patterson, nem tudom, esetleg ismered-e,
nem.
Ami egy amerikai film, ami meg egy Patterson nevű városban élő Patterson nevű buszsofőrről szól, aki egyébként verseket ír, és hát ő neki az egyik, ez a film, ez egy csodálatos film, ezt ajánlom mindenkinek, aki a költészetet kedveli, mert abban az is nagyon hasonló, tehát így a hétköznapi kis apró jelenésekben látja meg az érdekességet, és erről ír, és hát abban a filmben hívták föl az én figyelmemet William Carlos Williamsre, aki egy a 20. század elején élt amerikai költő, aki hát nagyon nagy hatással volt a modern amerikai költészet kialakulására, ilyen adi-szerű figura az amerikai irodalomban, és akkor elkezdtem az ő versét is olvasni, és hát tehát ő meg a piros kerti talicskáról ír verseket, és meg a fehér tyúkokról, és hasonló dolgokról. És hát ebben is nagyon úgy magamra ismertem, és hát az est, aminek még a címét nem tudom, meg hogy még ezt egy mondatban, hogy fogom megfogalmazni a kedves érdeklődőknek, hogy ezt megértsék, hogy a Tang dinasztia beli 1300 évvel ezelőtti Kínától, hogy jutunk el a 100 évvel ezelőtti amerikai Pettersonba, és onnan hogy jutunk el Vigánt Petendre itt a 21. században, ahol meg én írok hasonló verseket. Hát ezt fogjuk bemutatni. Ma találtam csodálatos tankkori zenét, mert a kínaiaknak volt egyfajta lejegyzése, és ezeket meg lehet szólaltatni, amit már az említett Li Tai-po költőnek volt az egyik kedvence, és ő is írt ilyen ad notam stílusban, tehát hogy erre a nótára verseket, tehát ezt el fogjuk tudni muzsikálni, és nagyon érdekes, mert az ahol ő élt, az egyébként a mai Ujgur tartomány, és hát ott akkoriban is ugye türkök éltek, az Ujgur birodalomnak volt ez a fénykora egyébként. És hát az belső ázsiai türköknek a zenéje, meg a kultúrája, az meg már hozzánk, ugye a honfoglaló magyarokon keresztül már sokkal jobban kapcsolódik. És akkor itt egy ilyen nagyon izgalmas, számomra legalábbis baromi izgalmas, sokszoros kapcsolódások jönnek létre, amik sokszoros áthallások, és miközben, hogyha a William Carlos Williamsnek a költészetét mutatnám meg neked, arra egyértelműen azt mondanád, hogy hú, milyen modern, és ezeknek a kínai költőknek is a szemlélete ott 1300 évvel ezelőtt, hát tényleg teljesen olyan, és az is nagyon modern, és na, hát ez számomra rendkívül izgalmas, ezt fogjuk bemutatni zenével, előadással, és hát ebben lesz segítségünkre Vecsei H. Miklós színművész,
akitől nem áll távol egyébként.
Akitől az ilyesmi, igen, egyáltalán nem áll távol, igen, őnek is vannak ilyen saját előadásai, ugye ismerheti ezeket a közönség, és az ő segítségével fogjuk ezeket megszólaltatni, szóval lesz egy kis középkori kínai költészet, lesz egy kis modern amerikai költészet, és lesz egy kis Vigán Petendi falusi költészet is ezen az esten, és zenék.
Szóval mindez a Tárkány Művekkel a Várkert Bazárban október 10-én, ahogy így hallgatlak megint, ugyanezt mondta a műsor első felében is, sok gondolatom van, de nem fogom mindegyiket elmondani. Egyetet elmondok, ami szerintem érdekes, és engem is foglalkoztat, hogy a mai világ teljesen elkanyarodik a természettel való kapcsolattól. És amiket te mondasz, az pont ezt hozza elő, és egyébként nagyon sok embertől, környezetemben lévő embertől hallom, hogy van egy ilyen vágy benne, és kimegy az erdőbe ezért, vagy kifekszik este a teraszra ezért, hogy lássa az égboltot, hogy hallja a leveleket, hogy hallgassa a patakot, hogy megfogja a rákot, stb. De azért én úgy érzem, miközben mi itt erről beszélünk, a hallgatók jelentős részét lehet, hogy ez nem is érdekli. És hogy az emberiség nagyon-nagyon kezd elkanyarodni attól az állapottól, amiről te beszélsz, meg amit említesz, hogy 1200 évvel ezelőtt már ugyanezek a gondolatok voltak, hogy ezt te érzed-e?
Vagy? Hát én érzem, de hogy itt azért a figyelem az egy érdekes szó, hogy mit értünk rajta. Tehát meg az igény, hogy kinek mire van igénye. És most arra gondolok, hogy például az a mai gazdaságot, ezt szokták figyelemgazdaságnak is hívni, ami pont arról szól, hogy azok az eszközök, ezek az okos eszközök, amiket itt magunkra erőltetünk önként és dalolva, és olyan kontrollt gyakorolnak rajtunk, mint a Orwelli 1984-ben.
Tudtam elkezdeni vele beszélgetni, állandóan hívtam.
Igen, a Big Brother, de ezt most az emberek meg önként csatlakoznak, sőt tolonganak, hogy csatlakozhassanak, és a figyelemgazdaság az arról szól, hogy ezek a cégek az emberek figyelmét adják, veszik egymás között, és próbálják ezt minél jobban megragadni, és olyan termékeket hoznak létre, a termékek az mondjuk például a Instagram, meg a Facebook, meg a YouTube, meg a többi applikációk, igen, tehát ezek mind, igen, akár a Duolingo is ilyen egyébként, csak bújtatva, tehát a figyelmedet próbálják ők lekötni, megszerezni.
Meg az idődet.
Birtokolni, igen, és talán ezt a figyelmedet adják ők el a többi vállalatnak, hogy te figyelj azoknak a vállalatoknak ugye a termékeire. Tehát, hogyha a figyelmet ebben az értelemben érted, vagy értjük, akkor igen, az van, hogy az embereket nem a csillagok és a sétben a rákok érdeklik, hanem a figyelmüket teljesen rabulejtik ezek a ezek az okos eszközök, ezek a, ez a social médiának nevezett dolog.
Igen. De mondjuk van, aki tud balanszírozni, tehát ne legyünk igazságtalanok, tehát van olyan, aki két órát nézi a telefonját, de egyébként kifekszik este a kertbe.
Na hát nem akarok igazságtalanulni ebbe egyet, meg nem ítélkezve mondom ezt, hanem pont arról próbálok beszélni, hogy itt hogy a figyelem alatt ugye mit értünk, meg hogy az igény alatt mit értünk. Tehát azért én is látom a gyerekeimen, hogy azért nem olyan idilliám az a helyzet, hogy akkor ők maguktól elszaladnak rákozni, hanem hát ők is szeretnének inkább a számítógépes játékokkal játszani, csak hát azt nem szabad nekik, és akkor van egy vita, és akkor utána már akkor jó, hát akkor elmennek, és ha már egyszer elmentek, a figyelmük már ráirányul a patakra, akkor el vannak ott egész nap. De azért a lakásból nem olyan egyszerű kirúgdosni őket, bár nálunk egyébként ezek az okos eszközök, tehát a gyerekek nem használnak ilyeneket, ez el vannak ettől zárva, mert borzasztóan káros, de hát ennek ellenére azért ez jelen van, meg azért filmeket mi is nézünk, tehát hogy a gyerekeim is, ha az ő igényeik, meg figyelmükről lenne szó, akkor ők egész nap elzombulnának, és néznék a rajzfilmeket, vagy a bármi. Tehát, és az emberek is ezzel így vannak, tehát hogy akkor, és akkor ugye megint visszakedve, hogy akkor mit értünk mégis igény, meg figyelem alatt, hát én azért azt gondolom, hogy közben az, aki önmagát valahogy így azért megfigyeli, az azért érezheti azt, hogy mondjuk, ha órákon át nézi a tévét, akkor türelmetlenebb és agresszívebb lesz, hogyha órákon át a telefonját pötyögi, akkor ugyanilyen gyűlnek benne a rossz érzések, a frusztrációk, ugye ez az Instagram valóság, ahol mindenki ilyen szebbnek, jobbnak, okosabbnak, és a élete leggyönyörűbb pillanatait igyekszik még gyönyörűbben feltüntetve, dicsekedve kiposztolgatni, ezt egy ilyen feedet végignézel, hát totál befrusztrálódsz, hogy Jézusom, mekkora lúzer vagyok, mert ő már mire vitte, neki már milyen autója van, ő már megint hol nyaral, meg stb., meg milyen szép ruhája van, meg jaj, de fiatal, meg már hármat szült, és még mindig milyen karcsú, és akkor az ember ettől teljesen rosszul érzi magát. Ez szerintem, aki így megfigyeli önmagát, az ezeket így érzékelheti, és akkor jön egy, hogy mondjam, egy ilyen másik igény, hogy bár jó lesne még pörgetni még 3 órát ezt a feedet, de inkább kimegyek nézni a csillagokat.
Tárkány Kovács Bálint a vendégünk. Itt egyetlen dolog, és akkor a zenére próbálok ráirányítani most itt a végén. Egyszerűen beszéltünk ugye erről a Várkert Bazári koncertköltészetről, de hát azért te mégiscsak egy elismert címmalom művész, ugye Balogh Kálmán tanítvány, zeneművészetit végeztél, nagyon sok komoly közös munkád van más művészekkel, tehát hogy azért itt a beszélgetés sok fele elkanyarodott, de itt a végén beszéljünk talán erről, hogy készülsz-e valamivel, lesz-e új dal, új lemez, mi az, amin dolgozol, amikor nem borászkodsz, vagy éppen nem a kínai költészettel foglalkozol.
Hát most...
Most gonoszul hangzott, rájöttem, pedig csak tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy zenélsz-e, és hogy mennyire.
Igen. Hát most a Tárkányművekkel még idén egy új lemezt szeretnénk kihozni, ami már úgy félig el is készült. Most 2 új dal van éppen stúdióba félig fölvéve. Ez nagyon nehéz nyáron csinálni, mert szanaszét vagyunk, tehát így időbe a naptárba. Hál' Istennek sok a koncert, jövünk, megyünk, és nagyon nehéz ilyenkor így egyeztetni. Mindegy, tehát ezt csináljuk. Egy videóklipet is elkezdtünk fölvenni, illetve hát tulajdonképpen föl is van véve, de annak is az utómunkálatai még javában zajlanak, úgyhogy majd az is fog kijönni. Megyünk majd televízióba, és akkor ott is föl fogunk venni 3 számot. Tehát, hogy ezek így zajlanak, évvégén ugye a lemeznek a munkálatait össze kell rakni, az is egy nagy munka. Illetve mondtad ezt a koncertköltészetet, tehát ott meg, az, tehát ez koncertköltészet, tehát ott nem csak irodalom, hanem hát a zeneileg is össze kell rakni, és hát ugye említettem is, hogy bizony ez a középkori kínai költészet, ehhez zene is kapcsolódik, tehát én idefele jövet is a kocsiba tangkori kínai udvari muzsikát hallgattam, és azon járt az agyam, hogy akkor ezt mi akkor most a mi hangszereinken és ebben az előadásban hogy fogjuk tudni esetleg megszólaltatni, illetve keresem, kutatom az átiratokat, mert ugye hát ilyen 1300 éves kínai lejegyzések vannak, amik egyébként itt is mondom, hogy Japánban őrződtek meg, és akkor ezeket hát én nem fogom tudni kiolvasni, tehát azért az nagyon messze vagy tőlem, de hát keresem azt, hogy ugye valaki, aki ezt megteszi nekem, hogy átírta már a mi európai notációnkra, a kottánkra, amit meg én is el tudok olvasni, és hát találtam ilyeneket, és ezeket kutatom, keresem, tehát ez megy most zeneileg, ilyenek zajlanak.
No, és akkor a végén visszatérünk, annak ellenére, hogy az előbb mondtam, a zenéről beszéljünk, a borhoz, hogy miért naturbor, mondjuk tulajdonképpen fölösleges is megkérdezni, mert így hallgattalak az elmúlt fél órában, vagy több mint fél órában azért kirajzolódott, hogy ha már borászkodsz, akkor valami organikus szeretném létrehozni, igen. Én azt gondolom.
Hát igen, ez kapcsolódik mindenhoz, amiről valóban, amiről most beszélgettünk, hogy hát sajnos kevésbé köztudott, hogy Amerikából sikerült behurcolni rengeteg szőlőbetegséget. A peronospora, a lisztharmat, a gyökértető, és most legújabban az amerikai szőlőkabóca, ami a fitoplazmát terjeszti, amelyen nincsen semmi gyógymód, tehát most ez egy filoxéria-szerű, csak nem olyan gyors, de ugyanolyan pusztító járvány zajlik éppen most Magyarországon. Na, és mindezek miatt a szőlő az egyik legvegyszerezettebb kultúrnövényünk. Vagy talán egészen röviden lehetne azt mondani, hogy a legvegyszerezettebb. Ez így önmagában már egy nagy probléma, tehát maga a szőlészetbe, tehát nem tesz nagyon jót ez a termőföldjeinknek, ahogy ezt manapság szokták művelni, és hát ehhez képest én ugye a organikus vagy bioművelést csinálom, amiről sokan azt gondolják, hogy ez egy visszalépés, tehát hogy úgy, mint a nagyapáink, nem, ez egyáltalán nem így van, ez egy előrelépés, ez egy sokkal fejlettebb technológia, sokkal több szempontot vesz figyelembe, mint ez a most már hagyományosnak nevezhető intenzív mezőgazdaság, ami a második világháború után terjedt el igazán. Tehát a biotechnológia sokkal több szempontot használ, és modern eszközöket használ, tehát hogy mondjuk mi gombákat, meg baktériumokat is permetezünk, amiket azért, hogy tehát nem vegyszerrel harcolunk a gomba ellen, vagy a fertőzés ellen, hanem egy olyan gombával, ami megeszi a rossz gombát például. És nem a megoldások nem olyanok, hogy van egy probléma, és akkor arra van egy megoldás, hanem hát mindig rendszerbe kell látni. Tehát, hogy mondjuk például a növény immunrendszerét igyekszünk erősíteni, ami meg ott kezdődik, hogy a talaj életrendben legyen. Tehát, hogyha a talaj jó állapotban van, akkor a növény jó állapotban van, ha a növény jó állapotban van, akkor ellenállóbb a betegségeknek. Tehát ilyenfajta, hát egyébként az nagyjából, mint az emberi egészség, tehát hogy ugyanaz, tehát hogy ott is van ez a kétféle út, hogy akkor van majd baj, ott kapjál be egy gyógyszer, tessék fölé, hogy a vérnyomás probléma, oké, itt a vérnyomás csökkentő. Na de a vérnyomás probléma az egy életmód problémából alakul ki nagy valószínűséggel. Tehát akkor ugye választhatsz, hogy vagy 40 éves korodtól 80 éves korodig folyamatosan szeded a vérnyomás csökkentő tablettát, hát vagy nekiállsz életmódot változtatni, ami ugye nagyon nehéz, tehát hogy máshogy mozogsz, máshogy eszel, máshogy élsz, ezt ugye kevesen vállalják be. Na de az a szőlővel ugyanígy van, tehát a biológia az ugyanolyan biológia. És hát mi erre törekszünk. A másik pedig ugye a bor, tehát hogy az volt a szőlészet, a borászat. És a bornál meg hasonló a dolog, hogy ott is van egy apró dolog, amit talán kevesen tudnak, hogy ugye az Európai Unióban a bor talán az egyetlen olyan élelmiszer, amire nem kell ráírni az összetevőket. És emiatt, mivel nincs ráírva, miatt az emberek azt hiszik, hogy ja, hát azért, mert hát szőlőből van, azt készpunktum. És hát ez nem így van, hanem ez is egy élelmiszeripari termék, és azokat az élelmiszeripari technológiákat, amiket egyébként minden máshol használnak, azt egyébként a borászatban is használják, amivel hát nincs is semmi probléma önmagában. Én azt nem értem, hogy ezt miért nem tüntetik föl rajta, és hát ez így módon az embereket egy kicsit így félrevezeti ez a dolog, mert azt hiszik, hogy akkor nincsenek benne színezékek vagy aromák, és hát de bizonyos borokban vannak színezékek és aromák. És hát a naturbor mozgalom az igazából erre próbál egy ilyen megoldást keresni, mert mondjuk találni nehezebb, de keresni legalább próbál, hogy ezeket a technológiákat igyekszünk mellőzni. Ugye angolul ezt mondják ilyen low intervention wine-nak, hát magyarul ez kicsit ügyetlenül hangzik, hogy alacsony beavatkozású bor, tehát magyarán, hogy nem próbálunk nem beleavatkozni a természetes folyamatokba, és hagyni, hogy egy természetes ital jöjjön létre, hát az adalékanyagok nélkül és azoktól mentesen. És hát ez ugye, ezek aztán így egymásra épül, tehát szőlészet, borászat egymásra épül, tehát hogy mondjuk az emberek nem annyira tudja, hogy mondjuk a hajából bárkinek a növényvédőszereket ki lehet mutatni. Felhalmozódik a borban, felhalmozódnak azok a vegyszerek, amiket a szőlészetben használtak, tehát koncentrálódik. Tehát ezek nem jó dolgok, és hát meg mindeközben meg ráadásul mondom, tönkretesszük az élőhelyünket, mert tehát mondjuk a termőtalajoknak a degradálása, ennek érdemes úgy utána nézni, tehát hogy folyamatosan roncsoljuk, tesszük tönkre, zsákmányoljuk ki, rontjuk a termés átlagát a jelenlegi gazdálkodási móddal a mezőgazdaságban. És a rendszer csak azért nem omlik össze pikpak, mert hát folyamatos külső erőforrást, műtrágyát, ami gyakorlatilag a kőolaj van átkonvertálva, rakjuk bele a rendszerbe, emiatt nem omlik össze, de hogy ez egy nagy probléma.
Várj, nagyon szépen köszönöm ezt a sok oldalról megközelített beszélgetést, de borral kezdtük, borral fejeztük be, tehát ilyen szempontból keretet adtunk a beszélgetésnek, és beszéltünk zenéről is.
Igen, meg költészetről is.
Meg költészetről is, a regényírásról nem, de azt majd a következő műsorban. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Tárkány Kovács Bálint címbalom művész volt a vendégünk itt a Kulturalliban. Köszönöm, hogy velünk tartottak, hallgassanak bennünket jövő pénteken, és akkor is jelentkezünk már Pár Julcsival, én Mezei Dániel vagyok. Minden jót!